megjelen néktek, és
békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 19. Zsoltár első versét fennállva. A 19. Zsoltár első verse így kezdődik: az egek beszélik, és nyilván hirdetik az Úrnak erejét. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket, Isten dicsőítésével, énekeljük a 255. számú dicséretet végig. A 255. számú dicséretnek 8 szép verse van. Az első vers így kezdődik: mely igen jó az Úristent dicsérni.
Thank you.
Helyünkön maradva hallgassuk meg református hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdés feleleteit.
80. kérdés. Mi különbség van az úrvacsorája és a római katolikus mise között? Az úrvacsora arról tesz nekünk bizonyságot, hogy minden bűnünkre tökéletes bocsánatot nyerünk Jézus Krisztusnak amaz egyetlen áldozatáért, amelyet a keresztfán ő maga egyszer vitt véghez. És hogy mi a Szentlélek által Krisztussal egyesülünk, aki most a maga valóságos testével a mennyekben az Atyának jobbján van, és azt akarja, hogy ott imádjuk őt. A mise ellenben azt tanítja, hogy az élők és a holtak bűnei nem bocsátatnak meg Krisztus szenvedéséért, ha csak érettük a misemondó papok naponként nem áldozzák meg Krisztust, és hogy Krisztus a kenyérnek és bornak színe alatt testileg jelen van, és ezért ezekben kell őt imádni. Ezért a mise nem más, mint megtagadása Jézus Krisztus egyetlen egy áldozatának és szenvedésének, és kárhozatos bálványimádás. 81. kérdés. Kik járulhatnak az Úr asztalához? Azok, akik bánkódnak bűneik miatt, azonban mégis bíznak abban, hogy bűneik megbocsátattak, és minden gyarlóságukat elfedezte a Krisztus szenvedése és halála, és akik egyszer s mind kívánkoznak hitükben megerősödni és életüket megjobbítani. A meg nem térők ellenben, valamint a képmutatók kárhozatot esznek és isznak maguknak. 82. kérdés. Bocsáthatók-e az Úr asztalához azok is, akik vallástételükkel és életükkel azt bizonyítják, hogy hitetlenek és istentelenek? Nem, mert ez az Isten szövetségének a megcsúfolása volna, és az ő haragját felgerjeszteni az egész gyülekezetre. Ezért kötelessége a keresztény gyülekezetnek az ilyeneket Krisztus és az apostolok rendelése szerint a kulcsok hatalmával élve keberéből kizárni, míg életüket meg nem jobbítják.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, Isten igéjét hallgassátok meg, amint megírva találjuk ezen a vasárnapon a Márk szerinti evangéliumban, az evangélium 7. részében, ott is a 31. verssel kezdődően a 36. illetve 37. versig, egészen a rész végéig. Jézus ismét elhagyta Tírus határát, és Szidónon át a galileai tengerhez ment, a Tízváros vidékén keresztül. Ekkor egy süket némát vittek hozzá, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus félrevonta őt a sokaságtól, ujját a süket fülébe dugta, majd ujjára köpve megérintette a nyelvét. Azután az égre tekintve fohászkodott, és így szólt hozzá: Effata, azaz nyílj meg! És megnyílt a füle, nyelvének bilincse is azonnal megoldódott, úgyhogy rendesen tudott beszélni. Jézus megparancsolta nekik, hogy ezt senkinek sem mondják el, de minél inkább tiltotta, annál inkább híresztelték. És szer fölött álmélkodtak, és ezt mondták: milyen jó mindaz, amit tesz, képes azt is megtenni, hogy a süketek halljanak, és a némák beszéljenek. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk megszólítására imádságban. Urunk Istenünk, mennyei édes atyánk, a Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy ezen a vasárnapon előtted állhatunk meg. Köszönjük, hogy hívtál bennünket, és segítettél, hogy ide érkezzünk. Látod az életünk mindennapjait, látod azt is, hogy honnan érkeztünk, utazásból, utazás előtt, mindennapokból, azokból a helyzetekből, amelyekben vagyunk, örömmel, vagy éppen úgy, hogy tőled akarunk most segítséget kérni, hívunk téged, hogy légy jelen az életünkben. ismersz bennünket, Urunk. Ismersz bennünket, és tudod mindazokat a dolgokat, amelyek körülvesznek bennünket napról napra. És olyan jó tudni azt is, hogy úgy ismersz, hogy közben fontosak vagyunk a számodra. Hogy úgy tekintesz reánk, mint akik hozzád tartozunk. Mint akiket te választottál ki, te hívtál el, és akiket te erősítesz meg a lélek által a hitben, hogy meg is maradjunk melletted. Urunk, hálát adunk neked a szeretetedért, amelyet kijelentettél a te igédben, és amelyet megtapasztalhattunk a magunk életében is. De megvalljuk előtted azt, hogy bizony sokszor nem a te akaratod szerint élünk, szólunk, cselekszünk, hogy mindaz, ahogyan vagyunk, ahogyan létezünk, ahogyan a mi életünkben lépünk előre, vagy hátra, vagy gondolunk, vagy tervezünk, nem mindig szerinted való, nem mindig a te dicsőségedet szolgálja. Megvalljuk a mi bűneinket, megvalljuk a mi elesettségünket, és megvalljuk, hogy egészen rád van szükségünk. Azért jöttünk, hogy halljuk a te igédet, a te biztatásodat, bátorításodat, megújító szeretetedet. Kérünk, hogy szent lelkeddel így áld meg mindannyiunkat. Jézus Krisztusért, Atyánk, hallgass meg. Amen. Isten igéjére és Isten igéjének a hirdetésére készülve a 226. dicséretnek első és második verseit énekeljük, és ahogy elkezdjük az éneket, a gyerekeket a gyerek Isten tiszteletre várjuk, majd azon az ajtón keresztül lehet menni a gyerek Isten tiszteletre. 226. dicséretünk első verse így kezdődik: Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott ige szakaszban, Márk evangéliumának a 7. részében, amelyből most a 36. és 37. verseket olvasom újra. Jézus megparancsolta nekik, hogy ezt senkinek sem mondják el, de minél inkább tiltotta, annál inkább híresztelték. És szer fölött álmélkodtak, és ezt mondták: milyen jó mindaz, amit tesz. Képes azt is megtenni, hogy a süketek halljanak, és a némák beszéljenek. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban! Egy gyógyítási történet van előttünk, amelyről úgy egyébként elég sok mindent tudunk, és belehelyeződik abba a sorozatba, ahogyan Jézus működik, és ahogyan az emberek reagálnak rá. Azt olvassuk a legelején ennek a szakasznak, hogy elmegy, elhagyja Tírus határát, és Szidónhon át a galileai tengerhez ment a Tízváros vidékén keresztül. Sajnos, hát nem működik nálunk ilyen nagy kivetítő rendszer, amivel ezt most lehetne szemléltetni, ezt a térképet. Csak azért tartottam ezt fontosnak, hogy nyilvánvalóvá tegyük, hogy ezek olyan helyek, amiket ma is be tudunk azonosítani. Tudjuk, hogy hol van a Galileai tenger, tudjuk, hogy hol van a földközi tenger, és hogy a Galileai tengertől észak-nyugatra a földközi tenger partvidékén voltak ezek a városok, Tirusz és Szidón. Ezek már az Ószövetség idején is ott voltak, nagy kereskedő városok voltak, és ebben az időszakban a római birodalomnak a területéhez tartoztak, ugyanúgy, ahogyan Izrael is oda tartozott, Juda területe is oda tartozott. A római birodalom területéhez tartoztak, és így hát nem volt különleges nagy dolog, hogy egyik helyről lehessen menni a másikra. Jézusról azt is tudjuk, hogy a tízváros vidékén keresztül érkezik vissza, az egy szintén egy terület ott, ahol alapvetően nem zsidók laknak. A visszatérés Izraelnek a területére, vagy Galilea területére, mert igazából ez se egészen ilyen egyértelmű, hiszen az akkori helyzetben a zsidók egyrészt a Galileai tenger partján laktak, és Jeruzsálem környékén így lehetne, és a kettő között volt Samária. Ez a történet, és Jézusnak ezek a cselekedetei most a Galileai tenger partján játszódnak, akik még nem tudnák, ez egy tó. Tehát, hogy az a neve, hogy Galileai tenger, de csak annyira tenger, mint a magyar tenger. Balatonszárszón éppen kiszámoltuk, megnéztük, hogy úgy nagyjából a fele körül lehet a területe, ott, ahogy álltunk a Balaton partjánál, a Galileai tenger. Más formája van, a Genezáreti tó, szóval annak a környékén játszódnak ezek az események, illetve Tirusz és Szidón vidéke az nem ilyen, az is egy valószínűleg arám nyelven beszélnek, tehát Jézus ott is megérti magát, és őt is megértik, de ez az, ahol igazából a zsidók laknak. Amikor megérkezik, tehát pontosan tudjuk, hogy hol van, nagyon fontos szerintem, hogy egyértelmű legyen, hogy itt ezek a történetek helyekhez kötődnek. És azok a helyek, amikhez kötődnek, azok ma is megtekinthetők, és különösen is azért izgalmas ez a későbbiekre nézve is, hogy majd azok, akik ott laknak, azok tudnak emlékezni arra, hogy mi történt, hogy ez az a Jézus, akit később hirdetnek. Betegeket visznek Jézushoz. Ez nem egyedi dolog, itt most konkrétan egy süketnémát vittek hozzá. Nem derül ki a Márk evangéliumából, mi a neve, mi a helyzete, annyit tudunk róla, hogy süketnéma. Valószínűleg a fő probléma itt a sükettséggel van, hiszen az, aki nem hallja a hangokat, az nem is nagyon tudja képezni. Van, ahol dadogó süketnek hívják, tehát ő próbált valószínűleg beszélni, de nem sikerült. És hát abban az időben még nem voltak ilyen halló készülékek, és nem volt semmilyen segítség arra nézve, hogy azoknak, akiknek nagyon gyenge, vagy egyáltalán nincsen hallása, segíthessenek. Hála Istennek ma már sok segítség létezik ebben a tekintetben. Sőt, hát nagyon talán nem mindenki tudja, de például a mi református egyházunknak is van egy siket missziója, ahol azokat segítik, támogatják, akik nem hallanak, vagy gyengén hallanak, és hát nem csak úgy támogatják, hogy közösséget hoznak nekik létre, hanem az evangéliumot is hirdetik az ő számukra is, és hirdetjük az ő számukra is. Hoznak hozzá egy süketnémát, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Arra kérték, hogy Jézus gyógyítsa meg, hiszen nem tudott kommunikálni, nagyon nehéz elképzelni annak, aki hall, hogy milyen szörnyű lehet mindenféle hangok nélkül élni. Biztos, hogy ez egyszerre egy magányt is jelenthetett azoknak az embereknek a számára, akik ilyen helyzetbe kerültek. Nem hallott semmit, nem hallotta a másik embert, talán megpróbált szájról olvasni, talán megpróbált valahogy a látás alapján, megpróbálta megérteni mindazt, ami történik körülötte. Hozzák hozzá, hogy gyógyítsa meg. És Jézus végül meggyógyítja, azt mondja neki, Effata, azaz nyíl meg. Megnyílik a füle, és a nyelvének a bilincse is megoldódik, és rendesen tud beszélni. Itt történik ez a csoda, és hát nyilván mindenki meglepődik, hiszen ez egy nem mindennapos dolog, ez a gyógyítás egy nagyon-nagyon különleges valami. Gyógyítási történet. Miért gyógyít Jézus? Azért gyógyít, mert van egy üzenete ennek a gyógyításnak. Azt olvassuk, hogy Jézus csodákat és jeleket tett. És valójában a történet végén, az utolsó részben mondja el azt, vagy hívja fel a figyelmet, hogy milyennek az egésznek a jelentősége. Azt mondja, milyen jó mindaz, amit tesz, képes azt is megtenni, hogy a süketek halljanak és a némák beszéljenek. Másutt úgy írják, hogy mindent jól tett, a süketek hallanak és a némák beszélnek, tehát hogy mindent jól tett. Arról szól, hogy Jézusnak hatalma van minden felett, és hogy azt kell felismernie az embereknek ebből, hogy Jézus a megváltó. Ez a központja az egész csodatörténeteknek, Jézus a megváltó. Emlékszünk talán, de ha nem, akkor gyorsan emlékezetbe idézem, hogy akkor, amikor keresztelő Jánost, ugye, aki az útkészítője Jézusnak, elfogják, börtönbe vetik, a keresztelő János a tanítványait, akikkel kapcsolatot tud közbe tartani, keresztelő János elküldi a tanítványait Jézushoz, aki közbe végzi a munkáját, és megkérdezi Jézustól, ez az üzenet, ezt kell megkérdezni, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Ugye az eljövendő az a messiás, a megváltó. Nagyon várták a megváltót, akkor most te vagy a megváltó? Ugye a keresztelő János valószínűleg sejti, hogy ebből a börtönből már nem fog kijönni. Már, és nem is fog, mert végül lefejezik. De most az egy kicsit másik történet, de a lényeg az, hogy tudni akarja, hogy ő a megváltó. Ugye van, nem mindenkinek van erre ilyen szüksége, van, aki erre külön kijelentést kapott. Talán ismerős a történet, vagy hát bizonyára ismerős, amikor Jézus a születése után elviszik bemutatni a templomba. És akkor ott van az öreg Simeon, akinek megígéri az Úristen, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja a megváltót. És hát ő meg felismeri abban a kisgyermekben, abban a kisbabában a megváltót, és örvendezik, hogy meglátták a szemeim a szabadítót. Szóval ott volt a várakozás az emberekben, hogy a messiás, a szabadító, Izraelnek a szabadítója, az Ószövetségben megígért messiás az eljöjjön. És amikor megkérdezi keresztelő János ezt, akkor ugye nagyon beszédes a válasz, mert Jézus nem azt mondja Jánosnak, hogy figyelj János, én vagyok, nyugi, minden rendben lesz, hanem azt mondja, hogy mondjátok meg Jánosnak, hogy a vakok látnak, süketek halanak, sánták járnak, szegényeknek hirdettetik az evangélium. Vagyis a messiási jelek, amik vannak, azok alapján te fel fogod ismerni, hogy valóban én vagyok a megváltó. Tehát igazából ezek a csodák, ezek mind jelek, amik arra akarnak mutatni, hogy az emberek, akik találkoznak Jézussal, felismerjék, hogy ő a megváltó. Nem mindig sikerül felismerni, nem mindig sikerül ezt felismerni, de sok történet fejeződik be azzal, hogy a hited megtartott téged. Pont itt van egy nagyon érdekes történet korábban, a pogány asszony hite, szíroföníciai asszonynak is szokás nevezni, aki ugye nem izraeli, és oda megy Jézushoz, pont az előző történet, ahonnan visszajön Jézus, és azért megy Jézushoz, hogy a leánya meggyógyuljon, ugye így mondja a Biblia, tisztátalan lélek van benne, és görögnek, szíriofüniciai származásúnak nevezi, és azt kéri Jézustól, hogy gyógyítsa meg. És Jézus elsőre azt mondja neki, hogy hadd lakjanak jól először a gyermekek, mert nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és oda dobni a kutyáknak. Nagyon kemény szöveg ez, nagyon kemény. Ugye másutt mondja, hogy nem küldettem máshoz, mint Izrael elveszett juhaihoz. Ugye itt alapvetően ő a messiás, ő az, aki Izraelnek a megígért megváltója, és hogy majd utána következnek a többiek, és ez be is tartja Jézus, hiszen ő a zsidókat hívja először megtérésre, de az utána következés is megvalósul, mert hogy majd a tanítványokkal, a tanítványoknak az lesz a feladata, hogy menjenek el, és mindenkit, minden nemzetet tegyenek tanítvánnyá, és hogy hirdessék a világ végső határáig az evangéliumot. De akkor ott még ez hangzik el először. De az asszony azt mondja, Uram, a kutyák is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsáiból. És Jézus erre pedig így válaszol, hogy ezért a szavadért mondom, a leányodból kiment a gonosz lélek, és hogy meggyógyult. És hogy igazából ez a dolognak a lényege, hogy hitt ez az asszony, és a mivel hitt, ezért a hit által, a hit Jézus, még, tehát a hite miatt meggyógyítja a lányát. És sokszor hangzik el, hogy azok, akik meggyógyulnak, azok hisznek, vagy akarják Jézust követni. Nyilván elterjed annak a híre, hogy ott van Jézus, és a későbbiek szempontjából is fontos lesz, hogy beszéljenek róla. Ugye, amikor a 5000 ember megvendégelésénél találkozunk Jézussal, akkor is nagyon sokan jönnek hozzá. És már mivel szeretne Jézus a tanítványokkal lenni, szeretne velük, akiket kiküldött és visszajöttek, beszélgetni, megpróbálnak elmenni egy lakatlan helyre, el is mennek, de utánuk mennek az emberek, illetve még előbb odaérnek. Sokan hallanak Jézusról, és beszélnek róla. Jézus nem egy celeb, tehát azért ezt mindenképpen tisztázni kell, hogy nem egy celeb, ugye a celebek azok, akik abból élnek, hogy beszélnek róluk. Lehet, hogy nem pontos a megfogalmazás, de ugye mindenáron beszéljenek róluk, erről szól, hogy ezek a hírességek, akik szerepelnek. Remélem, hogy nincs itt a templomban ilyen, aki híresség és most megsértődik, de hát én így látom ezt a dolgot, bocsássanak meg nekem. Jézus nem egy celeb, nem az a célja, hogy ismert legyen és ebből éljen meg, hanem az a célja, hogy halljanak az emberek arról, hogy van megváltás, hogy van szabadítás. Erre hívja el azokat, akik ott vannak, és szólítja meg. És az, hogy beszélnek róla, nyilván a gyógyítások, az emberek viszik a betegeiket Jézushoz, itt őt viszik. Máshol megbontják a tetőt, és úgy engedik le a beteget Jézus lába elé, mert annyira fontos nekik, hogy meggyógyuljon. Nyilvánvaló, hogy ezek a gyógyulások egyébként, amikor megbontják a tetőtéken, nagyon érdekes, hogy nem tudom, emlékszik-e valaki, mit mond Jézus először nekik, a barátoknak, akik leengedik, vagy az annak a bénának. Azt mondja, nem azt mondja, hogy kelj fel és járj először, hanem azt mondja, hogy megbocsáttattak a vétkeid. Aztán megy tovább az a történet, persze fel is kell megjár, de hogy nem egyszerűen csak egy csodadoktorról van szó, aki így tud gyógyítani, hanem itt ennek van üzenete. És az üzenete az, hogy Jézus a messiás, Jézus az Isten fia, aki eljött Izraelhez, és hogy első lépésben először hozzájuk. És a gyógyítási történeteknek híre megy. Miért lesz fontos? Azért is lesz fontos szerintem ez, hogy híre megy, és is tudnak Jézusról, hogy akkor, amikor majd, ugye Jézus meghal a kereszten, feltámad, kitöltetik, felmegy a mennybe, kitöltetik a Szentlélek pünköstkor, és elküldi Jézus a tanítványokat korábban, akkor elkezdik hirdetni azt, hogy Jézus a messiás, ott, ahol hirdették, ott tudják, hogy ki az a Jézus. Fel sem merül sehol az, hogy Jézus nem lett volna ott. Mindenki tud róla, és mindenki hallott valamit Jézusról Izraelben és a környékén. Ugye van egy ilyen, nagyon sokféle primitív módon próbálják az Isten szeretetétől távol tartani az embereket, mindenféle trükkökkel, meg lejáratásokkal. Az egyik ilyen, egyébként nagyon primitív dolog, amikor azt mondják, hogy ó, hát Jézus csak kitalálták. Biztos hallották már a testvérek is ezt. Hát ők nagyon keveset tudnak a dolgokról, de azért ott van a motiváció bennük, hogy mások se tudjanak, és másokat is távol tartsanak. De az embereket még ma is bosszantja ez a 2000 éves történet, hogy néhányan hisznek. Hogy vannak olyanok, akik hisznek. Ez egy bosszantó dolog, és hát mindenfélét kitalálnak, hogy minél kevesebben legyenek olyanok, akik hisznek. És hogy igazából ez a hit, ugye azt látjuk, hogy Jézus, aki ott van, ismert ember. Tehát soha senki nem mondta azt, nagyon nem szerették az első Jézus hívőket az akkori zsidók. Egyébként az első Jézus hívők is zsidók voltak. Nagyon nem szerették őket, mondjuk így finoman szólva, de azt soha nem mondták, hogy Jézus nem létezett. Mert azt nem lehetett mondani, mert hogy mindenki tudott róla. Azt, hogy nem volt a messiás, azt mondták. Azt, hogy sok rosszat elmondtak róla, az rendben van. De azt, hogy nem létezett, soha nem mondták. Tehát Jézus ismert lett. Elhangzik itt egy dolog, ne beszéljetek erről. Aki felismeri azt, hogy ő a messiás, Márk evangéliumában többször előfordul, hogy ne mondjátok el. Igazából ennek van egy ilyen szakmai kifejezése, teológiai kifejezése, hogy a Márk evangéliumának a messiás titok az egyik jellemzője. Vagyis, hogy ebben az evangéliumban gyakran fordul elő az, hogy nem Jézus azt mondja, ne beszéljetek róla, ne mondjátok el, hogy maradjon titokban. Mindenképpen fontos tudni, hogy ez akkorra vonatkozik. Nem azt jelenti, hogy azután se beszéljenek. Egészen meglepődtem egy ismert, hát nem református, de ezzel most se dicsérni, se bántani nem akarom, egy ismert, nem mindegy, szóval egy egyházi személy, vagy volt egyházi személy, mondta az egyik történetről, mindegy milyen összefüggésben most, mondta az egyik történetről, illetve Jézus egyik tanításáról azt, amit szerintem teljesen félreértett, mert hogy Jézus azt mondja, hogy amikor imádkozol, akkor menj a te belső szobádba, és ott imádkozz. Ugye ezt Jézus a farizeusoknak mondja, és arra utal, hogy az imádság az egy Istennel való közvetlen kapcsolat, ez egy személyes imádság, nem templomi imádságról van szó, és a farizeusok kimentek, és az utcán imádkoztak, hogy mindenki lássa, hogy ők mennyire hívő emberek. Ugye ez egy képmutatás, hogy te Istennel akarsz beszélni, akkor menj oda, ha imádkozni akarsz hozzá. De és ezt mondta le belőle, hogy hát akkor nem kell az a többiek előtt itt, hát meg nem kell elmondani másoknak ezeket a dolgokat, valahogy ez lett az értelme, hanem mindenki a maga kuckójába vonuljon vissza, az ott legyen el Istennel. De hát lehet, hogy akkor Jézus, amikor ezt mondja, nem arról beszél, hogy nem kell hirdetni az evangéliumot, nem arról beszél, hogy nem kell továbbadni, hanem Jézus arról beszél, hogy van az Istennel való kapcsolatunknak egy olyan része, egy olyan személyes része, a személyes imádság, ami nem dicsekvésre való, meg nem mutogatásra való, hanem a megélésére való, hogy azt megéljük. Szóval igazából nem ez annak a történetnek az üzenete önmagában, hogy ezentúl nem szabad Jézusról beszélni. De nem úgy működött ez a dolog, és nem is így értelmezték, és nem is úgy működik, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, de jó, most megtudtuk, mindent bezárunk, másoknak erről nem kell tudni, nehogy felismerjék, nehogy megtudják rólunk, nehogy halljanak Jézusról, hát ha majd keresik talán, de úgy rejtsük el. A messiás titok a Márk evangéliumában nem erre vonatkozik. Arra vonatkozik, hogy akkor még ne. Miért ne? Többször előfordul az a probléma is, hogy felismerik, hogy ő a messiás, és királlyá akarják Jézust tenni. Királlyá akarják Jézust tenni, mert úgy gondolják, az ő elképzelésük az, hogy a messiás majd eljön, ő király lesz, hadakat gyűjt, és elzavarja ezeket a gonosz rómaiakat, akik megszállva tartják az egész környéket, és úgy gondolják, hogy majd helyreáll egy nagy nemzeti királyság, egy nagy Izrael jön létre, olyan Salamon környéki legalább minimum, és akkor ez a célja a messiásnak. De Jézus nem tör ilyen babérokra. Jézus nem akar egy földi államot létrehozni. Sőt, hát hogy amivel egyébként kicsit nehezen is boldogulunk, nem is nagyon foglalkozik a politikával. Valamit igen, de nem is nagyon foglalkozik. Sőt, nem is nagyon foglalkozik társadalmi kérdésekkel, hanem azzal foglalkozik, hogy mi van a te szívedben. Hogy te Isten akarata szerint élsz-e. Hogy én, nekem mi a közöm Istenhez, és ennek kapcsán mi a közöm a másik emberhez. Nem olyan dolgokkal, amik talán ma fontosaknak látszanak a mindennapokban, hanem nagyon is személyes kérdésekkel. Azért mondja, hogy ne hirdessék, mert nem akarja, hogy ideje korán félreértések legyenek. Azonban hiába mondja, nekem ez tetszett meg ez az ige, azt mondja, hogy de minél inkább tiltotta, annál inkább híresztelték. De jó lenne, hogyha mi is ilyenek lennénk. Nem nincsen most tiltva, hanem hogy híresztelnénk. Hogy annál inkább híresztelnénk. Vajon miért nem híreszteljük? Mi változott meg? Ugye az változott meg, hogy Jézus elvégezte a munkájának ezt a részét, aztán utána ennek a következtében farizeusok, írástudók, Izrael vezetői elfogták, és hamis vádak alapján elítélték, pogányokkal, rómaiakkal, azok pogányok voltak, nem hittek Jahvéban, azok kivégeztették, és azt hitték, hogy ezzel el van rendezve a dolog. De Jézus harmadnapon feltámadt, megjelent a tanítványainak, és aztán utána pedig, amikor a mennybe ment, akkor feladatot adott nekik. És ehhez a feladathoz a Szentlélek eljövetelekor, pünköstkor kaptak erőt. Mi volt a feladat? Tegyetek tanítványokká minden népeket. A feladat, legyetek tanúk a világ végezetéig mindenütt. Pont ellenkezőleg, mint itt mondta a Márk evangéliumában, nem az, hogy ne beszéljetek, hanem hogy mondjátok el. Hirdessétek mindenütt. sokat változott a világ azóta. Illetve hát azóta nem olyan sokat, mert megint kezd olyan lenni, mint akkor volt, de hogy sok minden megváltozott. És mi elfeledkeztünk erről. Erről, hogy hirdetni kell. Erről, hogy tovább kell adni. Megfeledkeztünk erről, hanem csendben vagyunk és hallgatunk. Nem tudom, hogy miért. Lehet, hogy szégyeljük az evangéliumot. Ugye sokszor gúnytárgya az, aki hisz. Sokszor olyan helyzetbe kerül, amiben mások okosabbnak látszanak, vagy nem tudom, hallották már a testvérek ezt a kifejezést, hogy jaj, ilyenekről a 21. században. Mi történt a 21. században? Nem tudom, nem értem. Mi a 19. még jó volt, a 21. meg nem. Mi változott meg? Most okosabb lett az ember? Tényleg? Meg boldogabb? Hát nekem nem tűnt fel. Persze nyilván változtak a technikai dolgok, van technikai fejlődés, meg tudományos fejlődés, meg nyilvánvaló, hogy a társadalmi viszonyaink is változtak, és sok mindennek örülünk, ami van, de hát azért alapvetően az az üzenet, ami a Bibliában van, az nem változott meg, és ugyanaz a helyzete az embernek, hogy rászorul az Istennek a segítségére. Azt mondja, hogy hirdessük. De hát miért? Az igazság az, hogy nekünk nem kell szégyelnünk az Istent. Nekünk nem kell szégyelnünk az evangéliumot. Ha ő nem szégyel bennünket, akkor nekünk nem kell szégyelni. Hiszen Isten is szégyelhetne minket, Isten is, Jézus is szégyelhetne minket, akik bűnösök vagyunk, akik álhatatlanok, akik nem tudunk igazán szeretni. De micsoda Istenünk van, mellénk áll. Azt mondja, én téged szeretlek. Persze, nem vagy tökéletes. Hát, nagyon nem, ezt is tudja. De téged szeretlek, és nem szégyellek, hanem eljöttem azért, hogy neked örök életed legyen, hogy a halálból az életre, a sötétségből a világosságra jussál. Isten így szeret bennünket, és így áll mellénk. Így áll mellénk a bűneink ellenére, oda áll mellénk, és azt mondja, te az enyém vagy, én vállallak téged mindenki előtt, bárki előtt. Én vállallak téged, azt mondja Jézus, mert te az enyém vagy, és mi szégyeljük Jézust. Nagyon megdöbbentő dolog. Mindig eszembe jut egyébként, ugye Pál mondja, eszembe se jutott volna magamtól, de Pál mondja, nem szégyellem az evangéliumot, írja a rómaiaknak. Nem szégyellem az evangéliumot. Azt gondolom, hogy nekünk is egy jó út ez. Akkor miért nem hirdetjük? Megváltoztak a körülményeink. Megváltoztak a körülményeink, mert a korábban ugye úgy működött a világ, vagy úgy volt sokáig, talán ez még a 19. században és a 20. század elején igaz volt, hogy az emberek, akik megszülettek, a többségüket megkeresztelték, a többségük valamilyen formában abban a közösségben nőtt fel, ahol tudott Istenről. Megkeresztelték, konfirmált, más vallásokban mondjuk katolikusok bérmálkoztak, és így tovább megvolt aztán templomi esküvő, a temetések és minden ünnep, az valahogy kapcsolódott ahhoz, ami a kereszténység. Ugye, hát látszik, hogy ezek úgy kopnak kifelé, hogy lesz hosszú hétvége a ünnepekből. Ez hosszú hétvége lett a pünköstből. Talán meséltem, de hadd mondjam el, gyerekekkel beszéltünk a húsvétról, és akkor mondtam, hogy hú, lesz a húsvét, gyertek el az Isten tiszteletre. És mondták, hosszú hétvége lesz. Mondom, tessék? Tehát hosszú hétvége lesz, mondták, mert elutazunk, mert hosszú hétvége lesz. Valóban így váltódik le mindaz, ami az Isten rendje volt, vagy ami az Isten népének a rendje volt. Nem kell egyébként, hogy mindig ugyanolyan legyen, de hát igazából azért mi mégiscsak Isten gyermekei vagyunk. Nincs baj a hosszú hétvégével meg az elutazással, tehát nehogy valaki félreértse, és hát, hogyha valaki csak húsvétkor tud elmenni, hát menjen el húsvétkor, azzal sincsen baj, de amikor ez átrendeződik teljes mértékben, akkor azért az jelez valamit. Megváltoztak a viszonyok, mert ma már nem úgy van, hogy mindenki ismeri az Urat. Egy régi történet, nem tudom, nem tudom, miért jutnak eszembe a régi történetek. Még Kaposváron volt ez a történet, tehát ez mindenképpen többe már, mint 20 esztendeje. Úgyhogy Kaposváron volt egy ilyen bolt, ami hát egy ilyen furcsa kiadónak, nem tudom, hogy létezik-e, mindenféle ilyen spirituális dolgokkal foglalkozó könyveket, meg mindenféle szobrocskákat, meg ilyeneket árultak, és bementünk ebbe a boltba kíváncsiságból, mert hogy itt minden van, ami lelki dolog, valami ilyesmi volt a reklám, kérdeztem, hogy van-e Biblia? Néztek rám, Biblia? Hát az nincs. Hát nem azt mondták, hogy minden van. Jaj, azt már mindenki ismeri, mondta ez 20 évvel ezelőtt az eladó. Hát nyilván nem azért nem volt, hanem hogy ez egy ilyen pogány izé-bizé volt, hókusz-pókusz, de csak így röviden, de igazából ugye mindenki ismeri a Bibliát. Dehogy ismeri? Mindenki ismeri Krisztust? Dehogy ismeri? Honnan ismerné, testvérek, honnan ismerné? Hát hogyha nem abból a bizonyságtételből, ami a keresztjének adnak tovább, ami benne van a Bibliában, honnan ismerné? Ugye ma nagyon divatos, nem akarok hosszan beszélni róla, hogy nem azt mondják az emberek, hogy nem hisznek, hanem hogy a maguk módján hisznek. Vagyis kitalálnak egy istent maguknak, nem tudom, hogy miből, valahogy összeraknak egy olyan istent, aki nekik megfelel és használható valamire, és abban hisznek. Nem úgy, ahogy a Bibliában van. Á, nem, azt kitalálták. Annak nincsen semmiféle alapja. De amit ők össze, maguknak összeképzelednek, annak biztos van alapja. Szóval igazából nekünk az lenne a dolgunk, hogy elmondjuk, hogy van Isten, hogy van kegyelem, hogy van megváltás. Ez van ránk bízva. Mindig eszembe jut, megint csak, hát ugye ez még régebben volt, ez egyik tanárom, aki nagyon inspirált egyébként sok tekintetben, Bütösi János bácsi, a következő mondás az, ami így hangzott, fiúk, jányok, ezek voltunk mi, teológus hallgatók, fiúk, jányok, jegyezzétek meg, amelyik egyház nem csinál missziót, az döglött egyház. Na most 91 körül hallottam ezt, vagy 92 körül, 1991-92 körül, és akkor úgy megmosolyogtuk kicsit, hogy hát, milyen missziót? Hát valaki református, valaki katolikus, valaki evangélikus, mit tudom én, valaki itt-ott, de hát milyen misszióra gondol? Aztán most már tudom, hogy milyen misszióra gondolt. Arra, hogy nem úgy van, hogy egymásnak adjuk a nemzedékek a helyet a templomban sokszor, hanem hogy úgy van, hogy el kell mondani azoknak, akik nem ismerték. El kell mondani. Akkor titok volt, hogy kicsoda a Jézus, és furcsa módon most is titok. De nem úgy titok, mert ugye azt mondja Jézus, hogy nektek megadatott az Isten országának a titkát, hogy ismerjétek. Ez a titok, ez a mi titkunk, ami megadatott. De nem azért adták, hogy titokban tartsuk, hanem azért adták, hogy hirdessük. Azért, hogy továbbadjuk ebben a világban, továbbadjuk. Nagyon más ez a világ, mint a korábbi volt sok tekintetben. Amikor a 2000-es évek legelején, nem tudom miért, úgy gondoltam, hogy hát a pedagógusok olyan okosok, hogy nekem is olyan okosnak kell lenni. Úgyhogy elmentem és egy valláspedagógiai diplomát szereztem, és írni kellett egy szakdolgozatot. Ugye anélkül nincs diploma, írni kellett egy szakdolgozatot. És én akkoriban voltam egy ilyen konferencián, aminek az volt a címe, hogy a Trabanttól a graffitiig. És ki is adtak egy ilyen vaskos könyvet, ami arról szólt, hogy a világ nagyon megváltozott, és hogy lehet ebben a megváltozott világban hirdetni az evangéliumot. Ezt hollandok gondolták, és rólunk gondolták azt akkorra, hogy ugye régen itt mindenütt Trabantot láttak, most meg mindenütt graffitit, amikor eljöttek ide, ugye a rendszerváltás után egy jó 10 évvel. És ott olvastam, illetve ott találkoztam azzal a kifejezéssel, hogy világfalu. Hogy mindenütt minden ugyanolyan. Mindenütt ugyanazok a gyorséttermek, mindenütt ugyanazok az áruházak, mondjuk svéd, és így tovább, és így tovább. Hogyha körbe nézünk Magyarországon is, mindenütt ugyanazt találjuk. Ugyanazokat a nagy és kisebb bevásárlóközpontokat, szupermarketteket. Én most egészen megdöbbentem, én szabolcsi vagyok, és Kisvárdán, amikor megfordultunk, pont ugyanazok az üzletek vannak ott is, mint itt is. Tehát nem... Ezek a láncok mindenütt ugyanazok vannak. A világ elkezdett ugyanolyan lenni. És nem csak ugyanolyan kezdett el lenni, hanem elkezdett mindenütt ugye az interneten keresztül minden közel jönni hozzánk. És egyszerűen, nem tudom, hogy ki hogy gondolja, már szinte ez a sok hír, meg hírcsinálás, ami zajlik ebben a világban, már egyszerűen sok lett. Egyszerűen sok. És ebben a nagy zajban vajon hogyan lehetne nekünk elmondani azt, hogy kicsoda Jézus. Valaki azt mondta régen, hogy hát, hogy most már mindent, Istent is a világhálón fogják keresni. Az a helyzet, hogy akkor úgy tűnt, hogy igaza van, de most nem adnék teljesen igazat neki. Mert valójában A bizonyságtétel az személyes. És ez a személyes bizonyságtétel az, amit nem lehet megúszni. Amikor a kereszténység elindul, és hogy megjelennek az első gyülekezetek, akkor ezekkel a személyes találkozásokkal lesz az, hogy valaki találkozik Istennel. Hogy valaki találkozik egy olyan emberrel, aki hívő. Valaki találkozik egy olyan emberrel, aki Krisztust hirdeti. Ugye ezért neveznek bennünket keresztényeknek, mert a szíriai Antiókiában hallották az emberek, hogy van egy furcsa társaság, mindig valami Krisztusról beszélnek. Ki az a Krisztus? Azt nem tudták, de azt tudták, hogy ezek a Krisztuséi, valami Krisztuséi, hallottak róla. Hallottak róla, hallanak-e rólunk? Persze hallanak, ha van valami botrány az egyházban, akkor hallanak, az nem kérdés. Akkor biztos, hogy hallanak. De nem ez a legfontosabb, hallanak-e rólunk? Tudják-e, hogy kik vagyunk? Vagy szégyeljük? Vajon fel tudjuk-e vállalni? Elég fontos-e nekünk, hogy lássák az életünkön, hogy értékes az evangélium. Értékes abban, hogy Isten nem így valahol az alsó fiók aljára teszem, azt néha előveszem, hanem hogy ott van valahol a legelején az életemben, a legfontosabb helyen, a vele való kapcsolat ennyire fontos, hogy ezt felmerem vállalni, hogy ehhez merek ragaszkodni. Igen, erről szól az evangélium, hogy én felvállalom, és hogy elmondom. Itt azt parancsolja nekik, hogy senkinek ne mondják. De nem ez a parancs az, ami most érvényes. A mostani érvényes az, hogy tegyetek tanítványokká. Az a parancs érvényes, hogy az, amit mi tudunk, az hadd legyen másoknak is az ismeret. Hadd ismerjék meg az Urat, hadd ismerjék meg, hogy van kegyelem és van irgalom. Mi ezt hirdetjük. Ez a mi küldetésünk. De ahhoz, hogy hirdessük, ahhoz kell, hogy mi is megéljük. Ahhoz kell, hogy mi is ebben újra és újra megerősödjünk. Mert nem úgy megy, hogy szentek lettünk, hát nem is lenne talán jó, és akkor, mint tökéletesek, állunk ki, és azt mondjuk, hogy figyeljetek, ilyen szentek legyetek ti is, ilyen jók, mint mi vagyunk. Hát én ezt mondjuk nem merném vállalni ebben az összefüggésben így, hanem mi azt hirdetjük, hogy az Isten szent, és az ő kegyelme igaz ránk, és igaz mindenkire. Azokra, akik keresik őt, és elfogadják őt. Így hív bennünket is, hogy legyünk hallók, meg legyünk beszélők. Tudom, hogy nem pont ezt jelenti a történetben, de azért mégiscsak nekem erről szól. Van fülem most már, mert hallja az evangéliumot is, és tud beszélni, és tud bizonyságot tenni. Isten adott nekünk fület, meg értést, hogy értsük mindezt, és adott nekünk beszédkészséget, hogy ne hallgassuk el, hogy hová tartozunk. Ez a mindenható Isten tartson meg bennünket is, erősítsen meg minden jó cselekedetre, és a róla szóló bizonyságtételre, és a mellette való megmaradásra is. Amen. Isten igéjére válaszoljunk a 342. dicséretnek három versét énekeljük. A 342. dicséretnek első három versét énekeljük. Így kezdődik az első vers, Jézus világ megváltója. helyünkön maradva csendesedjünk el, és vigyük kéréseinket, hálaadásunkat Isten elé csendes imádságban. Imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, felállva együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, látjuk az evangéliumi történetekből, neked fontosak a betegek, hiszen tudod, hogy azok, akik betegséget hordoznak, azok különösen is meg vannak terhelve. Így imádkozunk most mi is, a betegeinkért, a gyülekezetben és a szeretteink között. Kérünk, hogy te adj erőt nekik, reménységet, te legyél az ő gyógyítójuk. Urunk Istenünk, kegyelmesen állj mindazok mellé, akik megvannak terhelve a betegséggel. De így imádkozunk kiszolgáltatottakért, elesettekért, azokért, akik kétségek között vannak. És könyörgünk azokért, akik magányosak, akik egyedülállóak. Add, hogy ők is megtalálják a közösséget veled és másokkal is. Urunk, ezen a vasárnapon külön is imádkozunk azokért, akik nem hallanak jól, vagy nem tudnak jól beszélni. Kérünk, azért a szolgálatért, amelyet közöttük végeznek, hogy ismerjék meg a te szeretetedet és a te kegyelmedet. Imádkozunk azért, hogy legyen béke ezen a világon. Újabb és újabb háborúknak a híre érkezik, menekülők, kiszolgáltatottak, olyan emberek, akik ilyen helyzetekbe kerültek. Urunk, előbb köszönjük, hogy mi nem így vagyunk. Köszönjük, hogy adtál nekünk békét, segíts, hogy megbecsüljük. És imádkozunk azokért, akiket sújt a háború, akik menekülnek, akik háborúban veszítették el szeretteiket, vagy éppen ott sérültek meg. Urunk, teremts békét, legyen végre béke mindenütt, de különösen is hadd imádkozzunk azért, hogy itt a szomszédban, itt Európában legyen béke minél előbb. Hadd könyörögjünk, Urunk, külön is kárpátaljai magyarokért, akiket mindenféleképpen megvisel ez a háború különösen is, hiszen nekünk fontosak, hiszen egy nemzet tagjai vagyunk, összetartozunk. Ezt adtad nekünk, Urunk, és engedd, hogy tudjunk imádkozni értük is. Imádkozunk azokért, akik kiszolgáltatott helyzetben vannak, és akik csak benned bízhatnak. Hallgass meg minket, amikor könyörgünk ezért a gyülekezetért, minden tagjáért. Könyörgünk azokért, akik itt vannak, azokért, akiket szeretnénk, hogy itt legyenek, azokért, akiket te hívtál, hogy kegyelmed által veled közösségbe lehessünk. Segíts, hogy a te igéd szóljon, bátorítson, biztasson, megújítson bennünket. Így könyörgünk keresztjén egyházainkért, református egyházunkért és keresztjén egyházainkért. Egyházunk, népünk vezetőinek te adj bölcsességet. Kérünk, hogy Jézus Krisztusért hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Együtt is imádkozzunk, ahogy az Úr Jézus tanított. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Hirdetem az adakozás lehetőségét tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddig kapott adományokat, akár az itteni persejbe, akár átutalással érkeztek. Szeretettel hirdetem, hogy továbbra is várjuk, aki még megteheti az adományokat a klímára. Azt gondolom, hogy itt tapasztaljuk, hogy nem volt ez egy rossz ötlet, és hogy a beruházásnak a költségeire, ahogy hirdettük, 1,8 millió forint volt körülbelül a beruházás, és valamivel több mint 500 ezer forint érkezett erre a célra adományként. Az Isten tiszteletünk végén a záró éneket énekeljük. A záró énekünk a 396. dicséret mindhárom verse. A 396. dicséret első verse így kezdődik: ébredj, bizonyság tévő lélek, a várfalakra őrök álljanak. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.